kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Éves alapon gyorsult az infláció. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. A költségvetés stabil, az Európai Bizottság felfüggesztette a túlzott deficiteljárást, a soha nem látott mértékű adócsökkentéseket pedig a kormány biztosítja a családok részére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A költségvetési hiányt a kormány a tavalyi 4,9%-ról idén 4,1%-ra dolgozza le. Idén a büdzsépénzforgalmi hiánya 4774 milliárd forintot tesz ki, az év első 5 hónapjában a hiánycél 58,6%-a teljesült, tudatták. Megszavazta a parlament a 2025-ös tavaszi adócsomagot. Titkos szavazással megválasztották Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé, és megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank nem alapíthat vagyonkezelő alapítványt, a jegybank által létrehozott alapítványok pedig gazdasági tevékenységként nem végezhetnek befektetési és vagyonkezelési tevékenységet, illetve nem bonyolíthatnak egyéb pénzforgalmi ügyleteket, mondja ki az új jogszabály, amelyet most fogadtak el a parlamentben. Mint ismeretes, az MNB alapítványával kapcsolatban az állami számvevőszék visszaélések gyanúját fogalmazta meg, amely alapján nyomozás indult. Az országgyűlés többsége elfogadta az igazságügyi törvények módosításáról szóló csomagot. Az egyik legfontosabb változás, hogy bevezetik a vagyoni elégtétel intézményét a határidő túllépések visszaszorítására. Lehetővé teszik a bíróknál, az ügyészeknél és a közjegyzőknél, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a 70. életévükig aktívak maradjanak. Magyarország számára jó hír az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás véglegesítése, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Brüsszel viszont foghatja a fejét, fogalmazott Szijjártó Péter. Nincs uniós vámmegállapodás az Egyesült Államokkal, de vámokat vezettek be a kínai autóiparral szemben, szankciókat Oroszországgal szemben, az európai versenyképesség ezért durván lejtmenetbe került, folytatta. Brüsszel újra azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést, hívja fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz uniós parlamenti képviselője elmondta, az Európai Bizottság közzétette a Magyarországnak címzett gazdasági követeléseit, az ország specifikus ajánlásokat, és minden, ami abban van, káros lenne a magyar családoknak, fogalmazott. Rámutatott, a bizottsági ajánlásban az is szerepel, hogy ki kellene vezetni a kamatcsapkákat, azonban ha ezt megtennénk, akkor jelentősen növekednének a hitelek törlesztő részletei. Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót tartanak, és idén már negyedszer találkozik Irakli Kobakidze miniszterelnökkel. A kormányfő kiemelte, a magyarokhoz hasonlóan a georgiaiak sem hajlandóak behódolni a brüsszeli bürokrácia zsarolásának, ezért nyitnak egymásra és nyitnak a világra. A mezőgazdaság területén különösen fontos az együttműködés, hiszen Magyarország tapasztalatai és innovatív megoldásai segíthetik Georgiát a fenntartható fejlődés és az agrárgazdaság modernizálása terén. Ezt emelte ki az agrárminiszter, miután a georgiai környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel folytatott tárgyalást. Nagy István közlése szerint több területet érintő együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A szervezet közlése szerint 154 ezer kérelem közül 102 ezeret a szakemberek segítségével adtak be a gazdák, ez több mint 1662 millió hektárt jelent. Az egészséges táplálkozásért indított országos szemléletformáló kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Szeretnék hitelesen bemutatni az állati eredetű termékek jelentőségét, cáfolva a velük kapcsolatos tévhiteket, és párbeszédet kezdeményezze a fogyasztók és a hazai élelmiszertermelők között. Los Angelesben több tucat embert vettek őrizetbe a rendőrök, mert a kihirdetett kijárási tilalom ellenére is folytatták a tiltakozást. Kevin Newsom, Kalifornia kormányzója azt ígérte, az államhatóságai megbirkóznak az erőszakossá fajult tüntetésekkel, és a törvény teljes súlyával felelősségre vonják az elkövetőket. A kormányzó a Trump kormányt okolta a helyzet elfajulásáért, az elnök viszont a közrend elleni átfogó támadásnak nevezte a történteket. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, főként az észak-keleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, de csapadék nem hullik. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik, egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban folytatjuk a pénteken elkezdett beszélgetésünket Polgár Anasztázia barlang vezetővel, helyszín a Lilafüredi Szent István barlang. Tartsatok velünk, érdemes! Mennyire vizes? Tehát kell például szivattyúzni a vizet a járható részekből?
Jellemzően nem, tehát legtöbbször ilyen problémánk nincsen. Én, amire emlékszem, mióta itt vagyok, 2010-ben volt, ha jól emlékszik rá, szerintem minden hallgató is emlékszik majd, hogy 2010-ben volt olyan időszak, amikor elöntötte a barlangot a víz, kint a felszínen is okozott akkor problémákat az árvíz.
Hallgatóinknak elárulom, hogy gyönyörű ez a barlang és ezek a képződmények. Itt a fordulóban is van egy nagyon szép cseppkő formáció, ennek van neve?
Neki külön nem adtak, viszont tőle balra, hogyha fölnézel, a Mátyás templomot látjuk. Egy hatalmas cseppkő képződmény, most már cseppkő oszlop. Ugye a cseppkövek úgy alakulnak, hogy fölülről és alulról is növekszenek, fölülről a függő cseppkő, lentről az álló cseppkő, majd mikor a kettő összenőtt, ebből lesznek a cseppkő oszlopok. Hát itt egy gyönyörű cseppkő oszlopot látunk, ő a barlang legnagyobb cseppkő képződménye egyébként, a Mátyás templom.
Menjünk tovább. Most.
Az oszlopok termébe érkeztünk. Itt szoktunk beszélni a cseppkő képződésről, tehát itt szoktuk, jól szemléltethető, ezért itt szoktunk róla beszélni, hogy hogy is alakulnak ki a függő cseppkövek, az álló cseppkövek, a cseppkő oszlopok. Ez a három alaptípus egyébként, amit szoktunk emlegetni, mint cseppkövet, de nagyon sok, 31 néhány féle cseppkő létezik. vagy a kialakulásuktól, vagy pedig a formájuktól függően szoktuk őket különbözőképpen nevezni. Léteznek ilyenek, hogy drapéria, vagy retekcseppkő, vagy farkasfogas cseppkő. De nagyon sokféle attól függően, hogy hogy épülnek éppen.
Ez is egy kürtő itt, amit itt látunk fent?
Igen, ezt már vakkürtőnek szokták nevezni, tehát ez nem vezet ki teljesen a szabadba, valamikor kivezetett. Most már ember számára nem kimászható, viszont hogyha nagyobb csapadék hullik, akkor itt ezen a részen még mindig intenzívebben folyik be a víz, mert hogy nagyobb járatok vannak a kőzetben, mint a barlang többi részén, és itt, hogy hallatta, belenézünk a mederbe, a kívánságok tavát látjuk, ami hol száraz, hol nem, most valamennyi víz, ugye a sok csapadéknak köszönhetően van benne. Itt a látogatók kívánhatnak valamit, amit nagyon szeretnének. Hát a látogatóknak is szoktam mondani, hogy természetesen garantálni nem tudjuk, hogy teljesülnek a kívánságok, de reménykedjünk benne.
Van élet a barlangban, tehát a denevérek, ugye, azok ideiglenesen használják a barlangot, más élőlények, gondolom kisebbek vagy mikroszkópikusak.
Így, ahogy mondod, általában a tipikus barlangi élőlények szintelenek, mikroszkópikusak, vakok, tehát ugye ezek tudnak, ezek a legegyszerűbb kis élőlények tudnak leginkább ezekhez az ort körülményekhez alkalmazkodni, de nevéreink, ők pedig jellemzően téli álmukat alusszákban, vagy tavasztól őszig, amikor a kicsik születnek, ugye nyári időszakban, akkor látjuk bent még azokat a példányokat, akik a kicsiket a világra hozzák, vagy a piciket mozgolódni, vagy akik éppen nagyon szervezett kolóniában működnek ők együtt, amikor az anyák ugye megszülik a kicsiket, és táplálják őket, a kolónia többi része élelemmel látja el az anyákat, tehát ők hordják be nekik az élelmet addig, amíg a kicsik fel nem cseperednek, úgymond.
Hány egyet számról beszélhetünk körülbelül, van erről adat?
Hát szoktuk számolni őket, hogy mennyire sikerül pontosan, ezt így nem merném 100%-ra mondani, hogy ez egy valóban pontos adat, de amit meg tudunk számolni, olyan 200-300 példány között szokott lenni telente. Ez a színház terem, nagyon jó a terem akusztikája, de egyébként a barlang termeknek általában a tömör, mészkő, az egymillió olyan felület, ahonnan vissza tud verődni a hang. Ezek adják általában, hogy minden barlangi teremnek nagyon jó az akusztikája, tehát mint ahogy lehet is hallani a túrák során, nincs szükségünk szócsőre, még akkor sem, hogyha nagyobb csoportokat kell behoznunk, mert szépen át tudjuk beszélni a csoportot. A színház teremben talán annyi, ami nagyon jellemző és nagyon szép, hogy itt több szinten is lehet látni, hogy a barlangban, hogy csökkent a vízmagasság, úgynevezett színlőket látunk. Mindig, amikor a víz egy-egy ponton hosszabb ideig áll, elér egy vízzáró réteget, vagy egy vízrekesztő réteget teszem, azt is amíg azon átjut, ugye, addig a víz az mindig egy szintben áll, és ott picit hullámzik a becsöpögő víz miatt, és az szépen beleválja magát a mészkőbe. Ezeket a vonalakat, amiket általában ugye a falakon látunk, nevezzük oldási színlőnek. Most ilyeneket látunk velünk szemben, de szépen lehet látni, hogy csökkent a víz, és természetesen amikor a barlangnak egy-egy részéről, egy-egy terméből eltűnik a víz, utána tud megindulni benne a cseppkőképződés.
Itt a vállalkozókedvű látogatókat meg is szoktátok énekeltetni.
Igen, szeretik. Általában ugye jó emlék, hogyha mikor kimennek a barlangból, hogyha énekelnek egyet, tehát általában inkább a csoportok szoktak rávállalkozni, tehát nagyon ritka, amikor egy-egy vendég, vagy egy-egy család mondjuk elkezd énekelni, de a csoportok rendszeresen, vagy a diákok, vagy a nyugdíjas csoportok, és minden korosztálynak megvan a maga kedvence, amit énekel nekünk.
Itt két irányba megy az út, a felfelé vezető lépcső is vezet valahová?
A felfelé vezető lépcső a színpad, oda szoktak fölmenni a vendégeink, és igazából itt már vége a barlangtúrának, a rendszeresen induló barlangtúráknak. Hogyha tovább mennénk, még csúszómászós, négykézlábas járat, illetve vizeságunk van, oda természetesen már nem tudunk bemenni. A másik ág, az pedig a fekete terembe vezet, amit emlegettünk, hogy mennyire jó a barlang levegője, mennyire jó a fekete teremnek a levegője. Tehát ez az a rész, ahova most át fogunk menni, ahol a barlangterápiák folytak annak idején.
Menjünk akkor tovább. Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést a Lilafüredi Szent István barlangban. Polgár Anasztázia barlangvezetővel beszélgetünk a Lilafüredi Szent István barlangban. Napozó ágyakat is kitettetek ide.
Igen, napozó ágyak igazából, amiket használunk erre a célra. Amikor jártak a betegek, ugye a lényege az volt a terápiának, hogy ők mikor bejöttek, volt nekik egy kis torna, légzőgyakorlatokat végeztek, utána hálózsákokba bújtak, és alvás pihenés volt egy órán keresztül körülbelül. Tehát az összeidőtartam az naponta olyan másfél óra volt, amit bent töltöttek. És ezek a napágyak azok, amik leginkább tisztán tarthatóak, leginkább lehet őket úgy fertőtleníteni, hogy nem sérüljenek. Ugye a szerves anyagok ide bent a barlangban a nagy páratartalom miatt nem annyira célra vezetőek, úgyhogy ezeket tudjuk így kezelni, hogy
miket szoktatok tanácsolni a turistáknak, vagy mik azok a szabályok, írott vagy iratlan szabályok, amik nagyon fontos, hogy tudják, mielőtt belépnek egy barlangba?
Hát mielőtt elindul a csapat, mindig meg szoktuk kérni a túrán résztvevőket, hogy egyrészt ne fogják meg a barlangban lévő képződményeket. Nem csak a cseppköves képződményeket, hanem a mészkő felületeket sem, mert ahol megérintjük, ott már biztosan nem fog egy darabig cseppkő nőni. Ennek az az oka, hogy a bőrünk zsíros, van egy vékony zsírréteg a bőrünkön, és hogyha megérintjük a képződményeket, ezekről a zsíros felületekről a hideg víz, ez egyszerűen legurul le, folyik, és nem tud a vízben lévő mész megtapadni, tehát lényegében akár több száz évre megállíthatjuk így a cseppköveket a fejlődésben. Ezen felül meg szoktuk kérni őket, tehát nem engedjük bent, hogy étkezzenek, hogyha elpergetünk bármiféle szerves anyagot, akkor ez penészhethet bent, és akkor már nem olyan steril a levegő. Mi az még, amit szoktunk? Világítás. Tehát külön meg szoktuk kérni a vendégeket, hogy ne használjanak bent a készülékeken, legyen az fényképezőgép, vagy telefon, ne használjanak plusz fényeket, meg semmilyen plusz lámpát, mert hogy a fények károsak a barlangokban. A fények hatására megjelenik a kőzeten az úgynevezett lámpa fluorait, ott lehet is látni ilyen zöldes elszíneződéseket. Természetesen ez az általunk a túrák során használt fényekre is reagál, tehát már arra is megjelenik, de mivel itt elég nagy, ugye az első teremben említettük, hogy elég nagy a látogatottság a lilafüredi barlangoknak, itt tömegekben kell gondolkodnunk, és olyan nincs, hogy egy-két fotót lehet vakúval, de ha lehet, akkor nem. Tehát most vagy engedjük, vagy nem engedjük. Meg szoktuk kérni, hogy vakút, plusz lámpát ne használjanak, mert a flóra, az a zöld lámpaflóra, ami megjelenik a képződményeken, ez olyan szempontból nagyon káros, egyrészt nem szép, barlangban ne legyen zöld felület, másrészt pedig ezeknek az apró növényeknek a gyökere tejsavat termel, és ez roncsolja a mészköves felületeket, a mészkő felületeket is, illetve a cseppköves felületeket is. Időnként szoktuk ezt, mert hogy, ahogy említettem, ugye az általunk használt lámpákra is ők már reagálnak, nagyon gyorsan észreveszik, ha valahol fény van, és az élethez, mint minden más élőlényük is ragaszkodnak, és így minden olyan fényre, ugye, amit mi behozunk a barlangba, erre ők megjelennek.
Állatok nem jöhetnek be a barlangba, ugye?
Igen. Igen, most nem olyan régen volt egy ilyen, ugye a kísérőkutyáknál, a látássérülteknél, a kísérőkutyák, segítőkutyákról volt szó, sajnos nem jöhetnek be a barlangba, tehát ezt továbbra is így határozták meg, bár utána mentünk és próbáltunk ez ügyben lépéseket tenni. A kutyák számára, meg minden más olyan élőlény számára, ami a felszínen él, ez egy teljesen idegen környezet. Tehát teljesen kiszámíthatatlan az idebent reakciójuk bármire is, és emiatt őket nem engedhetjük be. Azért nem olyan, mint ugye egy ember, aki tudatosan tudja a dolgait, vagy ha valami gondja van ide bent, akkor tudja jelezni, és tudunk neki segíteni. Az állatkák, ők sajnos ezt így nem feltétlenül fogják számunkra jelezni.
Menjünk tovább itt a lépcsősoron. Hány lépcsőt teszünk meg így most?
Összességében több mint 130 lépcsőfok, amin végigjövünk, úgyhogy ezt is szoktuk egyébként ide látogatókkal közölni, főleg, hogyha látjuk, hogy valaki nehezebben közlekedik, idősebbek, nehezebb már a mozgás, hogy erre kell bent számítani. Abban segítünk, hogy a tempót azt mi úgy irányítjuk, hogy ez nekik mondjuk kényelmesen végigjárható legyen, de ha valakinek olyan mozgásszervi problémája van, akkor sajnos nem tud részt venni a túrán, mert ugye akkor ezt barlangokat elég nehéz akadálymentesíteni, úgymond, és akkor sajnos ebben mi nem tudunk, még per pillanat nem olyan a barlang, nem olyan a kiépítése.
Itt van egy 4 teraszos kiépített terem, akkor itt zajlanak a kezelések.
Így van, most érkeztünk meg a fekete terembe, abban a részben, ahol ezek a barlangterápiák folytak, illetve a Mentor Doktor Alapítvány, ugye a mai nap is, nem a mai nap, hanem jelenleg is csinál olyan programokat, ami ebben a teremben van megrendezve, különböző rekreációs programok vannak, hangtál, hangfürdős terápiák, meseprogramjuk volt, tehát most is van rá lehetőség, hogy itt hosszabb időt töltsenek el az emberek. A Bükki Nemzeti Park honlapján, vagy a Facebook oldalainkon érdemes, ha valakit érdekel, akkor érdemes ezekre ránézni, mert elég változatos programok vannak. 25 férőhelyünk van a betegek számára, de hát is szokott lenni ugye a maximális létszám, amit tudunk fogadni egy-egy programra, illetve a személyzet, akik felügyelik ezeket, vagy akik megrendezik ezeket a programokat, ők szoktak bent lenni és vigyázni a betegekre, meg hogyha bármi probléma van, vagy bármi olyan igény van, akkor ugye ők is itt vannak bent, és akkor nekik lehet jelezni.
Ez itt számunkra a vége lesz a sétának, ugye ez az utolsó terem, viszont van ott még egy rácsos kapu, egy ajtó. Folytatódik a barlang?
Igen, kint a barlang térképen, hogyha megnézzük, az a rész pokolként van feltüntetve. Ez egy körülbelül 40 méteres, majdnem függőleges akna. Ez a rész az összeköttetésben van a bükkfenséki barlangokkal, víznyelő barlangokkal, tehát maga a Szent István barlang nem egy elszaparált, egy kis barlang, hanem ugye a fölülről, a bükkfensíkról a vizet levezető víznyelő barlangokkal van összeköttetésben, ilyen a Szepessi Lánner barlangrendszer, az István-Lápai barlangrendszer, tehát ezek valamikor egy hatalmas nagy barlangrendszert alkottak, kisebb részei most már el vannak tömődve, hordalékanyaggal nem átjárhatóak. Hát itt a két barlang végpont között egyébként körülbelül 200 méter van, amit annak idején próbáltak is átbontani, de mivel folyamatosan jön fölülről a víz, ugye ez mindig visszatömődik, tehát ma már nem foglalkozunk ezzel, hogy azt ott nyitottá tegyük.
Lélegzetelállító felnézni ebben a teremben. Itt nevük van a cseppköveknek, egyszerűen hihetetlen szép.
Hát itt igazából fantázia nevek, hogyha erre gondolsz, itt nem tudunk olyan fantázia nevekről, amiket adtak volna. Annyival egészíteném ki, hogy ez is hihetetlen szép, mint a barlang többi része, a többi terme, itt is elég cseppkődús a mennyezeti rész, így van.
Fekete teremnek hívják, és sötét is maga a kőzet. Mitől ilyen sötét?
Maga a kőzet a szürke mészkő, amiben vagyunk, tehát ez az alapszín egyszerűen a kőzetnek.
Mennyi ideig tart egy túra?
Körülbelül fél óra az, ami ki is van érve, ugye így is vannak hirdetve a túráink, de természetesen nagyon függ attól, hogy milyen a hallgatóság. Tehát, hogyha nagyon érdeklődő csapat van, akkor van, mikor egy órát is bent vagyunk. Nagyjából a fél órára azért készülni kell. Nyári időszakban beszéltünk itt a hőmérsékletről. Nyáron mikorként 35-40 fokok vannak, ami mostanában nem ritka, azért én azt javaslom, hogy egy pulóvert érdemes hozni, mert még ha csak a fél óráról beszélünk, akkor is ugye a kinti hőmérséklet és a benti hőmérséklet közötti különbség, ez egy fél órán keresztül ide bent azért megterhelheti úgy a szervezetet, hogy megfázható. Bár van, aki kimondottan ebben a klímában érzi jól magát nyáron is.
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Lilafüredi Szent István barlangba hívtunk meg titeket, ahol Polgár Anasztázia barlangvezető volt az idegenvezetőnk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét. Felolvassa Fűr Anikó.
A víz nyugodt volt, alig fodrozta felszínét a part felől érkező szellő, és csendes volt a nádas is. Eloldozták a ladikot a parti ezüst nyár törzsétől. Épp elég nagy volt, hogy elférjenek benne. Természetesen Tramini és Furmint ült középre, mert ők akartak evezni. Ám igencsak küszködtek, és alig haladtak. Pedig jól csinálják, állapította meg Ciprián. Iránynak háttal ülnek, egyszerre merítik, ahogyan kell. Talán nehéz egy kicsit.
Nem kicsit, nyögte vissza Furmint, és Tramini is helyeselt. Borzasztóan nehéz. Valamiben mindig elakad. Sűrű, mint valami papfőzelék.
Liegte. Majd megpróbálom én, ajánlotta Ciprián. A manók a csónak elejébe húzódtak, ő pedig neki gyűrközött, és neki feszült az evezésnek. Teljesen hanyat dőlt minden húzásnál, de eredménytelenül. Az evezők tolla csobbanás helyett csak sluttyogott, és valami lehetetlenül hosszú hínár gubancolódott rá. És azon a végtelen hínárszáron inkább cafatok ültek, mint levelek, és mindenféle hólyagok fügtek rajta.
Fúj!
Fogta be az orrát Furmint, hogy visszavágjon egy korábbi megjegyzésre.
Szerintem te nem véletlenül emlegettél babfőzeléket, Tramini.
Nem miattam van büdös,
kérte ki magának a gyanúsítást, és már készült, hogy bosszúból jól kupán vágja testvérét, ám Helka közbelépett.
Nyugassatok! A víz alól jön ez a szag. Nézzétek, hogyan kavarog az iszap.
Amerre a ladik haladt, minden evezőcsapás helyén sötét-szürke, bugyborékoló foltok terjengtek. Ciprián kimerülten tette le az evezőket.
Elő kell venni a vitorlát, itt lehetetlen evezni, liegte, pedig nem volt egy eszletlegény. Ennyire hosszú, gubancos hínárt még nem is láttam, pedig jó párszor eveztem már erre felé.
Tette hozzá az evezőkre tapadt növényszálak láttán, s amikor a kezét mártotta a vízbe, ujjai feketék lettek a rátapadt mocsoktól.
Nem értem, hogyan mocsarasodhatott el így? Hiszen errefelé hamar mélyül. Nyugodt időben itt még a tó fenekéig is le lehetett látni.
De most, ahogyan végig tekintettek a part irányába, szinte rücskös volt a vízfelszín. Apró levélkék bukkantak fel mindenütt.
Igazuk volt a halászoknak, akikkel Rezi beszélt. Minden csupa hínár.
Talán ezt jelzi a térkép azzal az olajos barna színnel, tűnődött Helka.
Sőt, biztos. És nagyon nem tetszik ez nekem. Csak legyünk ott, megmondom a magamét Siónak, jegyezte meg bosszúsan Ciprián. Ha csak egy kicsit is törődne a tóval, nem lenne itt ez a mocsár.
A mocsár talán túlzás volt, az viszont egyáltalán nem, hogy elszomorító képet festett a Balaton.
És tényleg, mivel foglalkozik akkor a tó tündére?
Ciprián felállította a vitorlarudat, Furminték előhúzták a vitorlavásznat a ládából.
Tudod egyáltalán, hogyan kell ezt használni? Kérdezte Helka.
Hogy én ne tudnám, hiszen mondtam már, hogy tengeri népfia vagyok, felelte maga biztosan az apród.
Gyorsan az árbocra erősítette a vitorlát, majd a csónak hátuljába helyezkedett.
Egyik kezében a vitorla kötelet tartotta, a másikban egy evezőt kormánylapátnak. A vászon kifeszült, a kisladik büszkén kidüllesztette a mellét, és jó ütemben megindult. Lassacskán kiértek az öbölből, megkerülték a félsziget csúcsát, és délnyugatnak, a Balaton túlsó csücske felé fordultak. Nem távolodtak messze a parttól, csak annyira, ahol már kicsit élénkebben szaladt meg a levegő a víz felett, hogy fürgébben vigye őket.
Eleinte kellemesen ringott aladig, de később bugdácsolni és imbolyogni kezdett. Ott, ahol az öböl felől visszaverődő hullámok keresztbe találkoznak a tó felől érkezőkkel, a méltóság teljes görgetegek kis kupacokra bomlanak, és szabálytalan csapkulódásba kezdenek. Egyik épp felcsap, a másik hopp, lesüpped. A manók előrehajoltak, és a csónak orrát figyelték, miként emelkedik ki, aztán bucskázik vissza. Erősen kapaszkodtak, itt akár 10 méter mély is lehet a víz. Időnként persze nagyokat prüszköltek, amikor egy-egy kis hullámtaré az arcukba fröcskölt. Helka közben azt méricskélte magában, milyen messzire maradt el mögöttük Tihany, és milyen messze van még az a lepényforma Badacsony. Alig várta, hogy végre kellő távolságban legyenek mindenünnen. Akkor aztán előkotorta a tarisznyáját, s a sarkainál fogva a ladik aljába borította teljes tartalmát. Térképet, naplót, buborékfújót, a kígyófonatos gyűrűt, s a 2 kis bőrtasakot is. Helka előbb azt nyitotta ki, amiket Boncsos kapitánytól kapott. Óvatosan tenyerébe csúsztatta a tartalmát. Az volt, amire számított. Egy remekmévű 5-ös munka. Úgy tetszett, az a mester készíthette, aki a varázsnapló borítójának díszét is, hiszen szakasztott olyan volt a foglalat. Igaz, a napló fedéldísze bronz színben fény lett, és érezhető volt a súlya, a gyűrű viszont világos szürke, a fénye tompa, mintha viaszborítanás, olyan könnyű, mintha nem is fémből lenne. Pedig az volt, egy fémgyűrű a bakony nemes érceiből, rajta egy hal és egy 2 farkú oroszlán, egyelőre üres szemekkel.
Na hát, ezek milyen szemtelenek?
Viogott Ramin, és persze Furmint is beszállt az idétlenkedésbe. Biztosan kiszemelte őket valaki. Igen, és az a valaki nem más volt, mint Kamor. Bólintott Helka, és előhalászta Kongeria szütyőjéből a kis csillagforma sárga kövecskét. Megforgatta ujjai közt, és óvatosan a helyére illesztette a hal szemüregébe. Sziporkázó csillámlással ford helyére a kiskő, s a gyűrűnek az a fele felragyogott. Helka ujjára húzta a félig kézgyűrűt, nyakából pedig leemelte a láncát. Ciprián ekkor úgy felpattant, majd, hogy vízbe nem fordult a csónakból, mert csak most döbbent rá, mit jelenthet, hogy használd, ami a nyakadon van.
Tudom már, hol van a sárga kő nagyobbik darabja! A medálodban!
Ezek szerint te is használod, amit a nyakadon hordasz. Bökötte a homlokára kuncogva Helka, s felpattintotta a medált. A foglalaton belül eleve volt egy nagy kő, de az is ketté nyílt. Abban egy kisebb fémkapszula csillogott, olyasmi, mint egy aprócska tojás. Helka lecsavarta a tetejét, s abban megtalálta az oroszlán szemét. Ez legalább 2-szer akkora kő volt, mint a másik. Világosabb, egy kicsit narancsosabb színű, s aranyló fénnyel ragyogott. Helka óvatosan a gyűrűre illesztette, s a helyére ford az is, akár a garda szeme néhány perccel azelőtt. A sárga köves gyűrű pedig immár teljes egészében visszanyerte eredeti ragyogását. Milyen érzés? Kérdezték a többiek. Olyasmi, mint mikor a Kekút forrás tavacskájából kimásztam, válaszolta Helka. Valahogy itt belül is érzem, hogy itt vagytok velem, hogy mi összetartozunk, és együtt mindent elérhetünk.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Nyulász Péter Helka című meséjének 48. részét hallottátok. Felolvasta Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházi temetésről lesz szó. A harmadik részt hallják. Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Egyházi temetés, latinul exequie. A második állomásnál, tehát itt a sírhelynél, ez az utolsó földi útjának a lezárása az elhunyt családtagnak, rokonnak, ismerősnek, és a szertartást vezető pap és a gyászoló családtagjai körülveszik ezt a koporsót itt a végső nyughelynél, a kántor is természetesen, és aztán itt énekelünk, imádkozunk, különböző imák vannak, a kántor és a pap váltakozva igyekszik méltóképpen megadni az elhunyt testének a végtisztességet, figyelmeztetni arra ez a temetési szertartás másik fontos vonása, hogy egyszer nekünk is számot kell adni az életünkről, mi is meghalunk, és meghalhatunk, és az ítélőbíró Krisztus elé jutunk, legyen élő a hitünk, legyen biztos a reményünk, legyen eleven az Isten és egymás iránti szeretetünk, tehát erre is felhívja a figyelmet, és hát imádkozzunk az elhunytnak az örök életért a temetési szertartás keretében is. A hitünk megvallását követően általában, valahol már közben is, leengedik a koporsót a sírba, vagy az urnát, és végül az utolsó búcsúzásként, hát egyfajta szép, kegyeletes szokásként, ez nincs a szertartás könyvünkben rögzítve, mert van temetési szertartás könyv, de nagyon sokszor jelképesen egy marék földet a koporsóra szórnak hozzátartozók, mint egy végső búcsúzást, teszik ezt, vagy egy szál virágot visznek külön-külön rokonok, vagy volt osztálytársak, volt munkatársak, és azt, mint a feltámadás, a mennyei újratalálkozás jelképeként helyezik el az elhunyt koporsóján, illetve urnáján. Ezután a temetői személyzet elkezdi a beantolást, tehát a sírások, a sírhelyet azután megjelölik a sírjelzővel, majd a sírra elhelyezik a hozzátartozók által hozott koszorúkat. A sírjelző természetesen a mi megváltásunknak és megdicsőlésünknek Szent keresztje, tehát itt a keresztről van szó, ha pedig már eleve meglévő sír van, akkor is van olyan temetkezési vállalkozó, aki a sírjelzőt ott szépen elhelyezi, sőt, a feltámadást jelképező fehér húsvéti lepel is ott van a kereszten, ez vállalkozóktól függ, de van olyan, aki mindig vezeti az egyik emberével ezt a temetési menetet, és ezt nem lehet eléggé dicsérni, hogy így mondjuk, hiszen a feltámadás hitét fejezi ki, hogy Krisztus meghalt, szenvedett is meghalt értünk, de harmadnapra feltámadt, és ha vele együtt járjuk az élet útját, ha imádkozunk, ha élő a hitünk, ha rendszeresen veszünk részt az egyházi közösségben, a szentmiséken és az élet mindennapjaiban, akkor bízhatunk abban is, hogy a szenvedés és a halál után Krisztus dicsőségének is részesei lehetünk. A szertartás lezárásaként, miután a pap azt mondja, hogy adj uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben, a temetési szertartási könyvben az van, hogy amen, de nem tiltott az sem, hogy Jézus Mária szent nevében, vagy Jézus Mária Szent József nevében, és akkor ezt követően, tehát a szertartás után a hozzátartozók, a jelenlévők, általában a közvetlen családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek, az elhunyt legközvetlenebb szeretteinek kifejezik részvétüket. Nagyon szép a pap részéről azt mondja, nálunk ez egy bevett szokás, hogy Krisztusban kedves testvéreim, elhunyt, szerettünk minden családtagjának, összes hozzátartozóinak, az egyházközségünk is, a magunk nevében is őszinte részvétünket fejezzük ki, és meghajlunk. A temetéshez kapcsolódik a csendítés és a harangvers a gyászoló kívánsága szerint. Na most itt inkább a csendítésről beszéljünk, mert ez olyan ismert. Férfi esetében, ha valaki meghal, három csendítés előzi meg a harangozást. Itt most főleg vidékről, falvakról van szó, vagy kisebb városokról, mert lehet, hogy a nagyobb városokban már nincs ilyen csendítés, csak maga a harangozás. De férfinél háromszor, nő esetében kétszer és gyermek esetében egyszer van ez a csendítés. Ennek megvan a maga módja, hogy ugye melyik haranggal csendítünk, és utána aztán kettő vagy három haranggal rendesen harangozunk. Ebből megtudják a falunak, a településnek a lakói, hogy milyen nemű ember halt meg, és hát milyen életkorú. Erről tudjunk, ez még természetesen jóval a temetés előtt van. Nagyon fontos, hogy ha olyan súlyos beteg van, aki otthonában van, vagy kórházban, akkor a beteg, illetve annak hozzátartozói kérjék azt, hogy vagy a kórházlelkész, vagy a plébános a szentségekkel, a betegek kenetével, a szentgyónással és a szentáldozással lássa előtt, hogy felkészülten tudjon találkozni, Jézussal a szívében tudjon találkozni az őt váró és őt megítélni fogó bíró Jézus Krisztussal. Kedves testvéreim, tisztelt rádióhallgatók, a temetésnél még nagyon fontos az is, hogy általában nem csak bensőleg, imádságos és együttérző lélekkel megyünk a kegyeleti szertartásra, hanem ezt általában ezt a gyászunkat, ezt az együttérzésünket a meghalt családtagjaival külsőleg is igyekszünk kifejezni. Általában sötét, fekete ruhában megyünk, férfiak, nők, és ez nem csak külsőség, hanem ez egy osztozás, amit Jézus mondta, hogy örvendezzetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal, és hát Magyarországon a fekete, mint ahogy máshol esetleg a fehér, ennek a közösségvállalásnak a színe, és nem pusztán valamilyen külsődleges vagy képmutató megnyilvánulás, hanem nagyon is szívből jövő. A koszorúk is, a virágok is fontosak, de mindennél fontosabb, koszorúnál, virágnál, síremléknél, hogy szentmisével emlékezzünk meg minél többször az elhunytunkról, elhunytjainkról.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.